Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Jó, hogy ez kell. Jó. Ezzel működik a technika. Rég voltak azok az idők, amikor Kossuth Lajos a ceglédi piacon nagyon hatásos beszédet tartott, hangerősítő nélkül. De hát a 21. század elpuhult emberének ez nem megy. Úgyhogy szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Új tavaszi sorozatunk második alkalmát tartjuk most. Nem mindenki volt itt egy héttel ezelőtt, azért röviden elmondom, hogy miről is van itt szó. Kik vagyunk mi emberek, ez a sorozat címe. Az alcím sokkal informatívabb. Az emberképek konklúziói. Arról lesz szó, hogy a különböző emberképekből mi következik. Az én véleményem szerint kétféle gondolkodás érvényesül az emberre vonatkozólag korunkban. Az egyik a materializmusé, a másik a humanizmusé. És ott van harmadiknak a bibliai gondolkodás. De hát Francis Schaeffer szavait idézem, posztkeresztjén korban élünk. Hát kereszténység utáni korban élünk. Erről mindig eszembe jut a Jelenések könyvének egy mondata. Itt van helye a szentek álhatatosságának és hitének. Nos, hát úgy épül fel az a sorozat, hogy az első három alkalom a materializmus emberképéről szól, a következő három a humanizmusról, az utolsó három, tehát így összesen 9 alkalom a bibliai emberszemléletről. Na most mind a három csokorban első alkalommal annak a szemléletnek, ember szemléletnek a legfontosabb ismérveit próbálom ismertetni, következő alkalommal azt, hogy mi következik abból a párkapcsolatokra, házasságra nézve, most lesz ez a materializmussal kapcsolatban, a harmadik alkalommal pedig, hogy mi következik az adott emberkémből a lelki gondozásra és a nevelésre vonatkoztatva. Hát az elmúlt alkalommal megbeszéltük a materialista emberképet, nem új keletű, nem Darwinnal kezdődött, de korunkban talán az ő hatása a legerőteljesebb és a legegyértelműbb. Idéztem akkor jeles etológusunkat, Csányi Vilmost, aki kifejtette azt a véleményét, hogy azt gondolni, vagy azt hirdetni, hogy az ember valami különálló lény, hát az valamilyen szentimentális indítékból fakad, de nem tudományos. Ő az etológus, aki az állati viselkedést tanulmányozza, nagyon jól tudja, hogy az ember is az állatvilág tagja. Hát ezt szépen megbeszéltük, ugyanakkor minden alkalommal teszek egy rövid utalást a kereszténység emberképére is. Ez ma is így lesz. Az utolsó trimeszterben, ha szabad így mondani, tehát az utolsó három, a harmadik lépcső, három lépcsőfokán, aztán azt igyekszem majd részletesebben is jobban kifejteni. Mert mielőtt hozzáfogunk, próbáljunk meg egy kicsit ráhangolódni. Jelen van a Pasaréti Református Gyülekezet énekkara, Palló Imre énekkar, Cseri Zsófia karvezető, ő ebben a tanévben hétfőn sajnos mindig vidéken kénytelen lenni. Úgy tudom, Szegeden van mindig órája, de nem csak kitűnően bánik a kórussal, és megtanítja a kórus szépen énekelni, hanem a kórus néhány tehetséges tagját még a kórusvezetésbe is bevezeti. Hát ma is ezt fogjuk tapasztalni. Derék fiatal ember, Enrejter Ádám fogja ma vezetni a kórust, de úgy tudom, Zsófi tanította be. Még igen, Ádám bólogat, ő kórustagként is átélte ezeket a műveket. Egy szép éneket fognak énekelni, a századik Zsoltár, de nem a Genfi Zsoltár dallamával, hanem egy Tarnóczy László nevű szerző századik Zsoltára lesz, utána Rajkai Zoltán színművész mond el egy verset, egy Szabó Lőrinc verset. Óriási lesz a kontraszt, ezt már most megmondom. Nem művész értékben, mert Szabó Lőrinc verse csodálatos költemény. Ugyanakkor az énekkar Isten dicsőíti, Szabó Lőrinc pedig az emberről, az ösztönlényről szól, akinek a másik ember arra való, hogy kihasználja. Hogy alkatrészem légy, ezt mondja a kedvesének. Hát senkinek nem kívánom, hogy így álljon bele a férje vagy a felesége. Ugyanakkor korunk valóságához tartozik ez, korunk életszemléletében ez elég gyökeresen benne van, és ehhez tartozik hozzá az is, amit lehet, hogy ismételni fogok az előadásban is, ha már nem használható, akkor lecserélem. Mert tárgy a másik. Ösztön tárgy. Ezt a kifejezést nem én találtam ki, hanem Freud, akinek az arcképe ott látható. Hát két okos ember néz szembe velünk itt a képekről. Az egyik Charles Darwin, a másik Sigmund Freud. Nem vonom vissza az okos embert, mind a kettő nagyon okos ember volt, csak éppen Istenhez nem volt sok közük. Talán még Darwinnak inkább. Hát kérlek benneteket, énekkar, hogy gyertek ide elő.
Thank you. Szabó Lőrinc semmiért egészen. Hogy rettenetes elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint. Én nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy. Még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú. A szent is alkú. Nekem más kell már. Semmiért. Egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyébben. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet. De a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert mi kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan, addig nem vagy több a többieknél. Sem jobb, sem több. Addig idegen is lehetnél. Addig én hozzám nincs közöd. Ki törvényvéd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek. Mint lámpa, ha lecsavarom. Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtön ne lásd, és majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsást.
Köszönjük szépen, Zoli! Köszönjük szépen az éneket is. Hát a második verkesi feldolgozás, de nem ő a dallamszerző, nem tudom ki, Turmezei Erzsébet szövege. Elhangzott már, hogy az evolúció ember képében az ember lényegében állat. Az állatvilág tagja. Én azt hiszem, hogy ezt nem is tagadjuk. A Biblia is azt tanítja, hogy az emberi test, állati test, teremtés történetben azt olvassuk, hogy megteremtette Isten az embert a föld porából. Ez azt jelenti, hogy ugyanabból az anyagból, amelyből minden más élőlényt is, az embert is, de aztán folytatódik a történet, élet leheletét lehelte orrába, így lett az ember élőlény. Föld pora, Isten lehelete. Valami igazán új azonban akkor kezdődik, amikor Isten személyesen megszólítja az embert, és egy áldás után ad két fontos parancsot. És ezzel mint egy munkatársává teszi. Az a feladat az embernek, és egyetlen egy más élő lény nem kapott ilyen szerepet a Teremtőtől, hogy őt képviselje, az ő képét hordozza a világban. Isten a maga képére teremtette az embert. No, de ez bibliai tanítás. A materialista emberkép arról szól, hogy hát valahogy, ugye sokféle állat van azok közül, valahogyan kifejlődött az ember, hogyan? Hát ezt is megmondja az evolúció. Természetes szelekció. Révén mindig az erősebb maradt fönn, közben küzdenek a létért, sokszor egymás ellen, és olyan természetes dolog az, hogy egymás ellen küzdünk, mert fönn kell maradni, életben kell maradni, és figyeljük meg, itt külön az etikáról nem lesz szó, de ebben már benne rejlik az önzés elfogadása. Hozzá tartozik az élethez, az önzés az egy természetes dolog. Na ezt a Biblia nem tanítja az emberről, azt tanítja, hogy megromlott a természete, és az a megromlott természet, az igen, az tartalmazza az önzést. De Isten teremtési tervében erről nem volt szó. Na nem hiszem, hogy sok olyat mondok itt az elején, tudjuk azt is mindannyian, hogy Charles Darwin volt az evolúció elmélet megalkotója, nem előzmények nélkül voltak ennek előzményei is természetesen, egészen az ókorba visszanyúlóan, de közvetlenül előtte is. Minden esetre ő nagyon jó megfigyelő volt, nagy hatással volt rá egy óceániai hajót, amikor találkozott olyan élőlényekkel, amelyek mint egy, úgy tűnt neki, átmeneti állapotot képeznek a ma élő állatok és az ős lények között. Láma van ilyen, és hát fölállította azt az elméletet, hogy a fajok egymásból alakultak ki. Ha még van valaki, aki mindig azt gondolja, hogy Darwin azt mondta, hogy az ember a majomtól származik, annak szeretném határozottan mondani, ilyet ő soha nem állított. Ő azt állította, hogy egymásból fejlődtek ki a fajok, és ahogy már mondtam, a természetes szelekció révén, amelynek része a létért folytatott küzdelem. És hát az állatvilágban vannak olyan fajok, amelyek eléggé hasonlítanak az emberre, ezeket antropoidoknak is szokták nevezni, emberszabásúak, az emberszabású majmokról van itt szó. Leginkább három fajt szoktak számon tartani, a csimpánzt, a gorillát és az orángutánt, de megtanultam most már Csányi Vilmos könyvéből, hogy mindegyiknek különböző alfajai vannak, tehát nem csak egyfajta csimpánz van, hanem sokféle. De hát a legközelebb mégiscsak a csimpánz áll hozzánk, valóban a legokosabb az összes emberszabású majom közül, Egy héttel ezelőtt még azt is elmondtam, hogy Köhler a 20. század elején, pontosabban a második világháború évei alatt, Tenerife szigetén milyen csimpánz kísérleteket végzett, tulajdonképpen az intelligencia lényegét fedezte ő fel, legalábbis a szenzomotoros intelligenciáját. Azt jelenti ez a kifejezés, hogy az érzékelés és a mozgás útján történő értelmes cselekvésről van itt szó. Tehát nincs szó gondolkodásról, még csak emlékképekről sincs szó, amit érzékel az állat, pontosabban amit lát, ami a látóterében van, azzal tud ő fejben manipulálni, és megoldja a problémát, mielőtt tetlegesen végrehajtaná. Na ez a szenzomotoros intelligencia lényege. Na ez a csúcsa az állati teljesítménynek. Meg kell mondanom, a delfinekhez nem értek, hát mondjuk az is túlzás, hogy a csimpánzokhoz értek, de róluk azért többet tudok. Vannak, akik a delfinekre esküsznek, hogy ők a legokosabbak, vannak kutya tulajdonosok, akik a saját kutyájukat tartják a teremtés csúcsának. Hogy mi a helyzet a kutyával, majd arról is pár szót fogok ejteni. Tehát úgy gondolja Darwin meg követői, hogy van egy fejlődési láncolat, nyilván hosszú idő alatt alakul a viselkedés, és ér el újabb és újabb eredményeket, és tud egyre jobban alkalmazkodni az állat, és aki legjobban tud alkalmazkodni, az áll a csúcson. Hát valóban az ember az egész földgolyót képes lakni, a sarkköröktől egészen az egyenlítőig, mert képes alkalmazkodni különböző éghajlati körülményekhez, meg földrajzi körülményekhez is. Az állatok nem ilyenek. Hát azért halkan megjegyzem, én úgy tudom, hogy azért a verebek is elég sok helyen előfordulnak, lehet, hogy Amazoniában kevésbé, de akkor a patkányok. Hát azok aztán igazán mindenütt előfordulnak, na jó, nekik is nyilván különböző fajtáik vannak a fajon belül. Tehát az ember az állatvilág tagja, más szóval ösztön lény. Hát, mint ami Derék Petőfig már olvasta volna, legalább Freudot. Mert azt írja az egyik versében, de az embert vágyai vezérlik. Ösztönei vezérlik. Dolgoznak bennünk az ösztön késztetések, ezek indítanak cselekvésre. Az állatot épp úgy, mint minket. Éhes vagyok, ennem kell. Vágyom egy nő után, operet. Nem fogom tovább énekelni, tessék maradni. Erről szól. Van bennem valamilyen kívánság, ösztönkésztetés. Azt akarom kielégíteni. Különben nem tennék semmit. Ettől működik az ember. És a másik ember, ha én ösztönlény vagyok, kicsoda akkor a másik ember? Mire kell nekem a másik ember? Ő ösztön tárgy. Vágyaim tárgya. Kedvese, te vagy a vágyaim tárgya. Igen, néhány órával ezelőtt még egy lekváros kenyér volt, most te következel. Na, bocsánat, hogy ennyire karikírozom, de itt talán élesre rajzolva világosabbak az összefüggések, hogy miről van szó. Egy kicsit foglalkozunk még az állatokkal. Az állati viselkedés úgynevezett zárt genetikai program alapján megy végbe. A 20. század elején még nem fogalmazták ennyire tudományosan, azt mondták, hogy ösztönös cselekvés. Ma már azt is tudjuk, hogy ezek benne vannak a génprogramokban, ezek a cselekvés sorok. A 20. század elején még nem tudtak génekről, legalábbis egy ideig nem, a DNS-ről végképp nem, de azt felfedezték, hogy nagyon sok területen az állati viselkedés mindig ugyanabban a sorrendben zajlik le, és megváltozott helyzethez nem tud az állat alkalmazkodni. Hát ilyen például a vándorlás. Itt éppen láttunk egy vadlú csapatot, mindig beállnak V-alakba. Hogy a csodába? Benne van a belső programjukban. Volt egy gyönyörű élményem másfél évvel ezelőtt, ősszel Kanadában jártam, az alkonyat tájt a házigazdám kivitt az Írító partjára, vadlibák úszkáltak a vizen, nem tudom, ki adott nekik parancsot, egyszer csak fölkerekedtek, pillanatok alatt, nem percek alatt, pillanatok alatt három V betű úszott az égen, és úgy vonultak el tovább. Ki tanította meg őket? Na az a vicces, hogy nem tanította senki. Tudja, hogy hogy kell viselkedni, akkor is, ha nem látta. A tapasztalat is számít valamit. Hadd mondjak egy másik ösztönös cselekvés sort, nem tudom most mi következik, de akkor lehet feljebb előre ugrom, a párkereső ösztönös cselekvés sorra gondolok, például a rigók fütyülnek. Ez ide tartozik. A fiúk szoktak fütyülni. Csalogatják a lányokat. Na most, ha úgy nevelnek történetesen egy rigót, hogy nem hall más rigókat fütyülni, akkor is tud fütyülni. Igaz, hogy nem olyan szépen. Nem papagáj, kanári tartó emberek számolnak be erről. Ha azt akarja, hogy a hím papagáj, hím, nem tudom, miért mondott mindig papagájt, hogy a hím kanária szépen énekeljen, akkor gondoskodik arról, hogy halljon már felnőtt hím kanárit is énekelni, tehát itt már van tanulási folyamat. De alapvetően az ösztönös cselekvéssor lezajlik úgy, ahogy a program szól. Vándorlás. Mert ezt is láttam Kanadában, abban az időben hogy hívják ezeket a halakat? A lazacok úsztak fölfelé a patakon. És nem számít, hogy jön a medve. Neki fölfelé kell úszni. Hát a házigazdám, akivel oda kimentünk, hárman mentünk, ő látni vélte a medvét, én mereztettem a szememet, nem láttam, de hát biztos látta. De a lazacokat nem zavarja, neki úszni kell fölfelé. Mert ez a program. Nincs mese. Ha van medve, ha nincs medve, úszunk. Nem alkalmazkodunk a megváltozott helyzethez. Ugye, ilyen a zsákmányszerzés. Figyeljük meg a macskát. a gomolyaggal ugyanazt teszi lényegében, mint az egérrel. Utána szalad, pofozgatja, jól lefárasztja, zsibbasztja az egeret, de a gomolyagot is. Már kölyök korában, amikor még nem komoly a dolog. Párkeresés. Hát a fütyülésről szó volt, nem csak fütyülnek, még föl is öltöznek szépen, érdekes, nem a lányok az állatvilágban, hanem a fiúk. A fiúknak van díszruhájuk. A néha vidéken láttam a háztető gerincén a galambokat. Látott már valaki ilyet? Állnak ketten, áll a lány, én vagyok a fiú galamb. Fölfújja a begyét, jó nagynak lássék, és közben lépeget jobbra, balra, és közben búgó hangokat ad. Mire jó ez? Jól begerjeszti a párját, fölkészíti a párzás, az a célja vele. Sok állatnál megfigyelhető ez, még a nagy zöld gyík is, aki szemet sokat kirándulni látott ilyet, hogy májusban a has az kék a zöld gyíknak, az a nászruhája. Nyilván sokkal csábítóbb lehet így a lánygyíkok számára, és násztáncot jár, a galamb, amit bemutattam, az násztánc, de még az akváriumi halacskák is járnak násztáncot. És faj specifikus. A faj génállományában a belső program ott van. Hát nyilván évmilliók alatt alakult ki, nem? Hát mi volt az elején? Vagy elképzelhető, hogy valaki bele táplálta? Ez csak egy gondolat. Föl lehet vetni, hogy azért tudja, hogy hogy kell viselkedni, mert ő úgy lett megalkotva, hogy ez is benne van, az életéhez erre van szüksége, a szaporodáshoz erre van szüksége, ide tartozik a párzás is. Na most végignézve mindezt, eszünkbe jut, hogy hát azért nálunk is van valami. Jó, most már vannak mindenféle oktató könyvek, hogy tudják az emberek, hogy hogy kell majd csinálni. De én azt hiszem, tudják anélkül is. Honfoglaló őseink nem olvastak semmiféle szexuális tanácsadót, azért egész jól szaporodtak. Sőt, jobban, mint ma, de mintha mélyen, valahol mélyen lenne ez a program, sok minden rárakódott, elnyomja ezt, meggondolások vannak, gátlások vannak, variációk vannak, gondolat van hozzá, érzelmek vannak hozzá, valahogy, mint a másképp működne. Fészek rakás. Hát mi szoktunk házat építeni. De én úgy látom, hogy igyekszünk sokfélét, igen, vannak típusházak. De azért nem az az igazi. Mert figyeljük meg, a füsti fecske nem olyan fészket rak, mint a Molnár fecske. Vagy mint a Parti fecske. Tehát nem csak fajon, fajtán belül is változik, és szarkafészket csak szarka tud építeni. Egy mese szerint igyekszik a szarka megtanítani a galambot, de sikertelenül. Végül ideges lesz a szarka, elzavarja, mert a galamb folyton azt búgja, tudom, tudom, tudom. Hát csináld, ha tudod, szarka mond haraggal. Na de hát ez mese már. Belevetíti az ember az emberi gondolatait az állati viselkedésbe. Vagy hát ide tartozik az ivadékgondozás is, amit a fiókáival csinál, ahogy szállítja őket. Tudja, hol kell megfogni, És hát mi is megtanultuk, a nyulat mi is ott fogjuk meg a fejem mögött, az anyja is úgy fogta meg, az árt neki a legkevésbé, ha emberi módon alányulunk, rosszul járunk. A kisbabát nem úgy szoktuk megfogni. Az más mozdulatok kellenek. És hát talán még a hűség is ide tartozik. Itt arra gondolok, hogy ismerünk néhány olyan fajt, amelyeknél van idézően vetett hűség, ami azt jelenti, hogy ragaszkodik a párjához. Tehát, hogy ugyanazzal a párral igyekszik fészket építeni, mint az előző évben. Jó esetben több éven keresztül. Mindez, tehát genetikai program, zárt genetikai program, ez azt jelenti, hogy nem változtatható. Hát itt látunk egy szép páva kakast, éppen nászóhát öltött, és hát násztáncot is jár a tojó körül, és hát ezt is ismerjük, és az emberek, amikor udvarolnak, hogy van? Hát bizonyos dolgok vannak, olyan nincs a génjeinkben, hogy virágot kell venni. Hát olyan talán van, hogy mosolyogni kell, meg beszélgetni kell, meg a galamnál is úgy van, hogy a tojó az tartózkodó kissé hagyja, hogy udvaroljon a másik, és én azt hiszem, hogy embereknél is az eredményes, hogyha nem adja be magát rögtön, hanem egy kicsit tartózkodik, feszíteni kell a húrt. Valahol mélyén van valami abból, ami az állatoknál, ugyanakkor úgy tűnik, hogy nálunk embereknél leépültek ezek az ösztönös cselekvések, vagy lehet, hogy helyesebb volna úgy fogalmazni, hogy inkább fel sem épültek. Talán emlékszünk rá az elmúlt alkalomból, Gehlen megállapítása volt, híres német antropológus volt a 20. században, ő mondta azt, hogy az ember nincs kész, mintha koraszülött lenne. Ezért csupasz a teste, mint az emlős állatok újszülött korukban, vagy néhány embrionálisan. Hogy az ember agykoponyája nagyobb, mint az arckoponyája. Hasonlóképpen a kölyök állatokhoz. Tehát ez nem az emberi magasrendűség testi jelképe, hogy legyen, hol elférjen az agy. Nem, erről nincs szó. Nem, egyszerűen arról van szó, hogy az egyet fejlődés során az alsó, a koponya alsó része később fejlődik ki, mint a felső. Az ember mintha úgy maradna. Most ez azért jelképes, mert más területen is ez érvényes, ezt a múltkor igyekeztem elmondani, amíg az állat specialista, szenzomotoros, tehát mozgásban és érzékelésben, és nincs olyan érzékelés és mozgási teljesítményünk, amelyben valamelyik állat minket messze túl ne szárnyalna, látásélességben a ragadozó madarak, gyorsaságban a növényevők egy része, de a gepárd is, meg kitartó, pedig ragadozó. Tehát túl szárnyalnak minket. De mi személyes életünkben válunk specialistákká. A vegyész több szagot tud megkülönböztetni, mert begyakorolta, mint egy átlag ember. Egy jó szakács az ízekhez ért nagyon jó, ez is tanulási folyamatot igényel. Nyilván a festő a színek világában jobban eligazodik, nem is szólva a zenészről, aki azt is meghallja, amit én nem. Itt nem éles hallásról van szó, éles hallásban a nyuszi meg az őz leköröz bennünket. A zenei hallás más probléma. Lényeg az, hogy specialistává válik, és ebből következik az, hogy súlyos érzékszervi fogyatékosság ellenére is az ember nem csak életben tud maradni, hanem alkotóképes. Ha levágjuk a kisegér bajusz szőreit, természetes körülmények között elpusztul, ha megvakítjuk a macskát, elpusztul, más kérdés, Marika néni kedvenc cicája eteti, de természetes körülmények között nem éli túl, ha a kutyának kiírtjuk a szagló mezenyét, elpusztul, és itt tovább lehetne folytatni. De az ember vakon is, süketen is. Nem csak életben marad, hanem fejlődik. Értelmileg fejlődik, mozgásosan fejlődik, fejlődik a megmaradt érzékszervek területén. Nem lesz élesebb a vak tapintása, mert az új begyekben a nyomás érző sejtek nem lesznek sűrűbbek. De jobban fölismeri a tárgyakat tapintással. Tanul. Begyakorol. Tehát specialistává válik bizonyos területen. Lehet, hogy elmondtam múltkor, akkor elnézést kérek, amikor a vakok iskolájába kerültem, 12 évig tanítottam ott, egy évfolyam társammal együtt csináltunk egy nagyon egyszerű kísérletet, megkértünk egy felnőtt vak kollégát, egy zenetanárt, meg egy fiút, aki viszonylag jól látott, tájékozódni tudott vizuálisan. Megbeszéltük, hogy ebédszünetben, amikor üresek a tantermek, melyik terembe üljön be. Kollégával szépen végigjártuk a termeket, Karcsi a fiú halálos csöndben ült, nem krákogott, nem köhögött, még a lélegzetét is igyekezett mérsékelni. Bementünk a kollégával, ő egy kicsit állt, mindig megmondta, itt van, vagy ebben a szobában nincs. Kérdeztük, honnan tudod? Pontosan nem tudta elmondani, ő azt mondta, hogy olyankor valami telítettség van a teremben. Hát nyilván érzékelünk mi olyan dolgokat is, amik nem tudatosulnak. Hát ez lehetett önálló is. Na mindezt azért mondtam el, hogy már ezen a területen egy kicsit érzékeltessem az ember másságát, de nem ez a lényeges az ember másságában. Na most, ami viszont fontos az egész elmélet szempontjából az, hogy megváltozott helyzethez csak az úgynevezett magasabb rendű állatok képesek alkalmazkodni, a rovarok például nem. Amikor tanulni képes az állat, az azt jelenti, hogy a megváltozott helyzethez alkalmazkodik. Megtanulja azt, hogy csak akkor kap jutalomfalatot, ha valamit elvégez. Hát így készülnek a cirkuszi mutatványok. De fajspecifikus ez is. Fajon vagy néha fajtán belül lehet csak valamire jutni. A lovakat meg lehet tanítani arra, hogy a tüzes karikán átugorjon. Hiszen valamikor a sztyeppén is néha égett a száraz fű. A jeges medvét meg lehet tanítani arra, hogy egy nagy golyón két lábon állva haladjon, cirkuszi mutatvány. Hát a jégtáblákon az ősei valami hasonló, egyensúlyozó mutatványt már végeztek. Tehát bizonyos korlátok között de lehet tanítani, de fajtája is válogatja. Az üregű nyúl üregébe csak a pulit lehet beküldeni, az agarat nem, a vizslát sem. De nyájat őrizni a német juhász kutya tud, meg őt lehet kiképezni rendőrkutyává is, vakvezetővé is, de a schnauzereket is az utóbbira, a pulit nem. Hát érdekes dolog ez, tehát vannak hajlamai, lehetőségei az állatnak, megváltozott helyzetet tud alkalmazkodni, és a rovar, talán a legismertebb példa a fedeles szárnyú rovarok, más néven a bogarak, úgynevezett holtá tetetési reflexe. Ismerjük, ugye? Meg akarom fogni a katica bogarat, behúzza az összes lábát, mind a hatot, és mozdulatlan. Mi ennek az értelme? Az értelme az, hogy így menekül meg azok elől, az állatok elől, amelyek számára ő zsákmány. Mert a gyíkok is, meg a békák is csak mozgó állatot támadnak. Nem tudom, van-e valakinek terráriuma otthon. Senki nem jelentkezik. Hát ott lehet tudni. Amíg mászik a liszkukat, támadja, ha döglött, rá se néz. A röptében is elkapja az ügyes béka legyet. De a mozdulatlan, rá se néz. Na így megmenekül. De mi van, ha megváltozik a helyzet? Hogyha nem egy béka közelít, hanem egy rovargyűjtő. Akkor meg nem előnyös a holtát etetési reflex. Hát ezt nem tudja fölismerni, hogy könnyebb megfogni. Hát azt hiszem, hogy világos, hogy primitív állat, vagy inkább azt mondom kezdetleges, alkalmazkodó képességű állat rugalmatlan az alkalmazkodásban, nem tud megváltozott helyzethez alkalmazkodni. Később már a gerincesek, a madarak, emlősök képesek erre, igen, gerinces a gyék is, a béka is, gőték is. De ott is vannak óriási fokozatbeli különbségek. A majmoknál, mintha egy csúcsot elértünk volna, de egy állati csúcsot. Madarak és az emlősök tanulással képesek alkalmazkodni. Na ezt hívjuk nyílt genetikai programnak. Tehát egy genetikai programhoz kapcsolódik, arra épül, nem valami egész új dolgot kell megtanítani. A Pavlov feltételes reflexei is ilyenek. Itt a lényeg az, hogy egy új inger váltja ki az eredeti reflexet. Nyázott ő azelőtt is. Most már nem csak az ételre nyázik, hanem a csengő hangjára mondjuk. De amikor megtanul egy új mozdulatot, mondjuk egy cirkuszi produkcióban, vagy akár a házi kutya, az nem feltételes reflex, mert neki nem volt olyan reflexe, hanem ott egy új mozgást tanul meg egy ingerhez. Lényeg az, hogy egy bizonyos új helyzethez kell neki alkalmazkodni, és képes megtanulni. Na most az ember fejletlen ösztönkészlete az értelmes cselekvésnek ad helyet. Hát itt megint kimondtuk azt, hogy az ember ösztön készlete fejletlen. Koraszülöttek vagyunk. Nem ösztön lények vagyunk. Ezért szükségünk van példákra, hát most rengeteg van, túl sok van, amióta a filmek is vannak, mondjuk 100-200 évvel ezelőtt csak a regények voltak, még azt megelőzően csak a mesék voltak, de vigyáztak arra is, hogy szexuális mese is legyen, az 1001 éjszaka meséi ilyenek eredetileg. Átírták gyerekek számára azokat, amik aztán Európában elterjedtek. Most, ha ragackodsz ahhoz, hogy ösztönlény vagy, nem tudom, ki ragaszkodik. Hát örülök, hogy senki nem jelentkezik. Úgy, ahogy tanítja az evolúció elmélete, akkor aki most szerelmes beléd, fel akar falni olyan vagy számára, mint egy kívánatos falat. Hát azért szép dolog ilyen szép piros epernek lenni, nem? Bocsánat, szamócának. Kerti szamócának. Föl akar falni. Hát persze van ennél durvább változat is. Operett változat, már majdnem elénekeltem az előbb, úgyhogy most nem fogok bele. Vágyom egy nő után. Hát ha ragaszkodsz ahhoz, hogy az emberi szexualitás azonos az állatok párzási vágyával, akkor légy következetes. Azaz, évente csak egyszer. Szarvasbikák évente csak egyszer bőgnek, igaz, hogy néhány héten keresztül, de utána csönd van. A gyíkok nyár elején öltenek nászruhát. Utána nincs ilyen. A rigók májusban, júniusban fütyülnek. Akkor érdemes hallgatni őket. Utána csönd van. Na jó, a kutyák kétszer tüzelnek. Na jó, kétszer. De nem ez a lényeges különbség, az emberi szexualitás és az állati párzási vágy között. Sokkal fontosabb különbség az, hogy nálunk személyes. Na, erről lesz szó rögtön. Az állati szex személytelen. Van erre egy görög szó, ez az érosz, szeretet, de nem minden szeretetet jelent ez az érosz. Én szeretem mondjuk a csülköt, természetesen főtt állapotban, ez erotikus élmény elfogyasztani. Különösen, ha finom krumpli is van hozzá. Ami kis zafta. Meg kell adni a módját. Jó a bablevesbe is. Száraz bablevesbe. Ez erotikus élmény. Tehát nem csak a szex. Minden testi élvezettel járó viselkedés erotikus, tágabb értelemben. És hát lám az embernél is működik. Legalábbis azoknál, akik szeretnek enni. Na most itt nem kell jelentkezni, hogy ki az. Én remélem, hogy túlnyomó többség jelentkeznek. Az az egészséges. Ez azt jelenti, na ez egy olyan ábra lesz, ami régen megvan, úgyhogy valószínűleg sokan ismerik. Tehát én szeretem tüdővel mondjuk a jó levegőt. Itt a Rádai utcában nem érdemes túl mélyet szívni, de ha valaki kijebb megy, mondjuk Hűvösvölgybe vagy Zugligetbe, ott már sokkal inkább. Szeretem szájjal, gyomorral, mondjuk a csirke combot. De ha jobban szereti valaki a kacsa combot, ám legyen. Személyes vonzalom. Nem. Elfogyott egy kacsacom, jöhet a következő. És szeretem nemi szervvel a csinos lányokat, vagy fiúkat. Ugyanaz, hát ha az ösztönlény működik, és a szerelme sem az ösztön tárgy, olyan, mint a csirkecom, akkor erről van szó. És szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ez nem állatias, ne sértegessük az állatokat, náluk ez normális, ez embertelen. A szerelme sem ösztön tárgy. A személyes szeretet, a filia is, meg az agapé, és van különbség köztük, de aztán már elég sokat szó volt róluk, és nagy az irodalma is ennek. Azt jelenti, hogy szeretlek téged, és ez kifejezett tettekkel is, mert gondoskodom rólad, meg odafigyelek rád, meg kutatom, hogy mire van szükséged, na jó, a csillagokat nem igényled, hogy lehozzam, de azt szeretnéd, hogyha néha besegítenék, nem hagynám az oknikat mindig a padlón, meg nem tudom, mi szokott előfordulni egy családban nálunk, akkora rend van, azért nem találok példát. És szeretlek szavakkal. Mióta készülök? Hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Hagy, már az egekben jár. Egy képben csak, és csupán a lényeget. Aztán folytatódik a vers, Radnóti verse, gondolom sokan ismerik. Én végül nem találtam meg ebben a versben, hogy mi Radnóti Miklós szerelmi csillag rendszerének a lényege, de olyan szépen kerülgeti a dolgot, hogy ez rendkívül megható. És valahogy szívet megérintő. Hát erről van szó. Akkor is erről van szó, ha reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Hát nem is beszél szerelemről. Mégis szerelmes vers. Akkor is, ha az utcán átment a kedves, galambok gyűltek a verebekhez. Hát gyönyörű költői képek vannak, némelyik költői kép most már túlhaladott, pedig az ókorban nagyon szép lehetett, amikor egy lánynak azt mondta az énekek énekében a vőlegény, hogy olyan az orrod, mint a Libánon tornya. Akkor hízelgő lehetett ezt hallani. Persze nem tudjuk, hogy milyen volt a Libánon tornya, lehet, hogy pisze volt, amire azért nincs sok esély. És szeretlek szexuális megnyilvánulásokkal, és mindig csak téged, és a szerelmesem emberi lény, mint én, testem másik fele, nem ösztön tárgy, mert is itt van a lényeg, itt van a hangsúly, ez áll szemben azzal a gondolkodással, amit az előző ábrán láttunk, meg egyáltalán az evolúció elméletből fakadó párkapcsolatban, amit napjainkban sokan gyakorolnak, sokan gyakorolják, mert a testi vágy megvan, De sajnos sokszor még a nevét is elfelejti megkérdezni az illetőnek, miután már túl vannak a közösülésen. Hát ez egy kicsit durva. De van ilyen, vagy majdnem ilyen, sokszor. Tehát az emberinek a lényege hiányzik az ilyen kapcsolatunkból. Tudnék az, hogy személytelen. Egy prostituáltal való nemi kapcsolat személytelen, akkor is, ha a szerencsétlen prostituált személy, esetleg szenvedő személy, esetleg nehéz gyerekkor után jutott oda, hogy árulja a testét, de a vevőt ez nem érdekli. Ő csak testileg akar kielégülni. És a házasságban? Ha csak testileg akar valaki kielégülni, személyes kapcsolat nélkül az ugyanúgy embertelen, és ugyanúgy emberi szint alatti. Azt hiszem világos, hogy miről van szó. Igen, Isten teremtett minket úgy, hogy legyen bennünk nemi vágy, vágy a másik nemű ember iránt, adott nekünk észt is, adott erkölcsi érzéket is, nem falunk fel minden csirkecombot, csak a sajátunkat. Mert van erkölcsi érzék. De már is átkalandoztam a csirkecombhoz. Azért érdekes ez, mert tulajdonképpen más területen sokszor jobban tudjuk, hogy kell viselkedni. Ritkán fordul elő, gondolom más sem szokott gyakran vendéglőben vacsorázni. Valamit rendelünk, kinézzük az étlapról, valami finomat kihozzák, aztán a szomszéd asztalhoz egy csodálatos étel költeni. Kinek jut eszébe, hogy oda menjen és belekanalozzon? Hát azt hiszem tudjuk, hogy kell viselkedni. Egyáltalán viselkedni kell. Még egymásnak is mondhatjuk, nézz oda. Mi lehet az? De amit magunknak rendeltünk, szabad döntéssel választottuk, és így finom, hát a jót csinálja. Na, gondolom, hogy értjük az analógiát, mert hát a lényeg az, hogy nem csak testi kapcsolatról van szó. Na most a materinista emberkép elfogadása legalizálja az önzést. Ez már elhangzott. Olyan magától értetődő, hiszen a létért küzdünk, le kell győznünk egymást, és hát ennek vannak súlyos következményei. Először is vannak elvárásaink a másikkal szemben. Legyen kielégítő a szexuális életünk. Legyen áttekinthető a gazdasági helyzetünk. Segítsen be, foglalkozzék ő is a gyerekkel. És itt tovább lehetne folytatni, szeretném hozzátenni, általában jogos elvárások ezek, mégsem tarthatom a másikat az elvárásaim börtönébe. Kiengedem a börtönből, nem tartozol, ezt nevezik megbocsátásnak. Valamit nem kaptam meg tőle. Vagy valami olyat kaptam, ami nem volt kellemes. Mi következik még? Féltékenység. Kétféle féltékenység van. Általában azt értjük féltékenységen, hogy én magamat féltem, hogy elveszítek valamit, ami az enyém. Elveszítem a kedvenc csirkecombomat, elveszítem a páromat, ő az enyém, más eleszi előle. Elszereti a szeretőmet. vagy a kedvesemet, vagy elcsábítja a páromat, féltékeny vagyok. Tulajdonképpen magamat féltem a veszteségtől. Nagyon érdekes a Biblia nyelve, a 10 parancsolatra gondolok, Istenről mondja, illetve Isten magáról mondja, én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Ezt mondja. Más fordítást ismertünk meg. Tudomásunk szerint Károli Gáspár fordította így, és más fordítások is ezt átvették. Féltőn szerető Isten vagyok. Ez kiváltság számunkra, magyarok számára. Ilyen szép Biblia fordítása nem minden népnek van. Azt kell észrevenni, hogy Isten nem magát félti, hogy majd a nép elcsámborog idegen istenek felé, hanem a népet félti. Mert tudja, hogy ez a nép számára süllyedést, züllést, tönkremenetelt jelent. Hát ha úgy vagyok féltékeny, hogy féltem a párom, őt féltem, nem magam. Én azt hiszem, ez a helyes féltékenység. És imádkozhatom is érte, hogy Isten őrizze meg őt. Manipuláció. A hazugság egyik fajtája, úgy ügyeskedem, hogy valami célt elérjek nála. A róka manipulálja a hollót, bár nincs neki keze. Manipuláció mánusz kéz szóból fakad, szavakkal hizeleg. Milyen szép hangod van, és akkor kiejti a sajtot. Ugye néha tudják az asszonyok, hogy kell beszélni, ha valami célt el akarnak érni, meg a férfiak. Talán más területen. Hát jobb leszokni a manipulációról, inkább szolgálni egymást. Mert a manipulációban mindig hazugság rejlik. Nem őszinte a manipuláció. Aztán a csalódás. Hát persze. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Írja József Attila. Vagy így. Vagy úgy, hogy maga próbál csalni, ha küzd hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni. Igen, emberi sors. Igen, mert nem olyan a másik, mint amilyennek gondoltam. Ugyanakkor sokszor a háttérben az van, hogy korán se volt olyan, korábban se, csak én másnak képzeltem. Fiatalasszony jön beszélgetni, kérdezem, mi a baj? Az a baj, hogy a férjem nem olyan, mint volt fiatal korában. Miért? Megöregedett? Na nem, nem az a baj. Az is igaz. Aztán kiderült, pont olyan a természete. Csak ő akkor másképp látta. Hűtlenség. Hát igen, ha ösztöntárgy, akkor nincs értelme a hűségnek. Hát senkinek se okoz fejfájást azt, hogy hűséges legyen, mondjuk a reggeli pirítós kenyérhez sajta. Miért? Lehet mást is enni. De ha ösztöntárgy, akkor ez érvényesül. Akkor nem kell hűséges lenni. Akkor ki lehet cserélni, akkor lehet találni fiatalabbat, okosabbat, szebbet. Nem tudom, hogy vannak vele más férfiak. Érdekes, hogy én egyre több olyan nőt látok, akik fiatalabbak, mint a felesége. Hogy lehet ez? Hát a magyarázat egyszerű. Tehát lecserélni, hát őrültség lenne. Végre valaki kitart mellett. Végre valaki ismeri a gyöngéimet is, és még el is fogadja. Ez csodálatos. És attól tartok, hogy ezt úgy hívják, hogy szeretet. Mert tulajdonképpen nem az érdekei fűződnek ehhez. És hát itt emberi szinten vagyunk már, és nem állati szinten. És hát ebből következik a válás is persze, és a kapcsolatban a nyereség, veszteség erre érvényesül, mit nyerek, mit veszítek, érdemes, nem érdemes, hogy csináljuk. Hát ne is kössük meg, csak költözzünk össze, próbáljuk ki, hogy megy ez nekünk együtt. Akkor kiderül, nem megy, mert horkol. Vagy nem megy, mert furcsa szokásai vannak, a vészé papírt nem kifelé, hanem befelé göndöríti. Milyen szörnyű dolgokat képes csinálni. Meg hát vannak persze komolyabb dolgok is. És az elvárások, hát erről már kicsit szóltunk, elvárom tőled azt, hogy, és itt sok minden lehet, hogy mindig üde és mindig erős légy, mindig készségesen a rendelkezésemre állj, hogy gondoskodj rólam folyton, hogy készülj el időben, ha megyünk valahová. Hogy segíts a házi munkában, hogy keres több pénzt. És mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, hogyha nem akarom. A második sor véletlenül kimaradt a Rajkai Zoli versmondásából. Azért nem vettük észre. Féltékenység. Félek, hogy elvesz téged tőlem a munkád, tehát nem csak emberre lehetek féltékeny, a hobbid, a peszabotod kedvesebb, mint én vagyok, a barátaid, azokkal szívesebben töltesz időt, az anyukád, mindig ott lebzselsz, meg mennyi ideig beszélsz veled telefonon naponta, és velem, egy másik nő, aki szebb és fiatalabb, mint én, egy másik férfi, aki erősebb és ügyesebb, mint én, még magadé vagy, nem szeretsz. Ezt is hallottuk a Szabó Lőrinc versben. A manipuláció, na itt van a holló, a róka és a holló mese. Tehát van csalétek, van ígérgetés, van hizelgés, van látszat, szeretet, sok minden van, és a végén csalódás. Az emberi kapcsolatokat ugyanis a bizalom tartja össze, a bizalom a kapcsolatunk ragasztó anyaga, ami ma gyakran hiányzik. Magamban bíztam elejétől fogva. Kezdi József Attila az egyik versét, nem néz felismerni, a 90. Zsoltár első sora átfogalmazva. Magamban bíztam elejétől fogva. Ha semmi sincs, nem is kerül sokba ez az embernek, semmivel se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Megint érdemes föltenni a kérdést, az állatvilág tagjai vagyunk, vagy emberek vagyunk? Emberként szerethetjük és védhetjük az állatokat is természetesen. Az jó, ha valakinek van kedves háziállata, de ne a gyerek helyett, meg ne a házastársa helyett. És még jobb, hogyha együtt törődnek azzal az állattal. Megint más a gazdasági célból fenntartott állat. A tehenet nem annyira szokták bevinni a hálószobába, a kiskutyát igen. De az nem ad elég tejet. Hogy lehet megmenteni az önzés alapú kapcsolatot? Az egyik lehetséges mód az igények leszállításával, kiki cipeli, húzza maga után a saját cuccát, a házasság páros magánnyá válik, vagy gazdasági társulássá, néha egész jól megvannak ezek a párok, különösen, ha jól megy az üzlet. Vagy éppen azon vesznek össze, én már láttam ilyet is. Vagy javító technikákkal. Na most, akit itt látunk, az Amerikában híres pszichológus, behaviorista szemléletű pszichológus, úgy hívják, hogy John Gottman. Talán van, aki olvasta a Boldog házasság 7 titka című könyvét, magyarul is megjelent. Na, én nagyon sokat tanultam ebből a könyvből. Sok mindenre oda lehet figyelni, aztán a végén derül ki, hogy miről van szó, már amikor összefoglalja a dolgokat, konkrét viselkedési tanácsokat ad, például csak néhányat emeltem ki, hazaérkezéskor stressz csökkentő beszélgetésre van szükség, napi 20 perc, 5 munka napon át, ez összesen 1 óra 40 perc. Lám, milyen kevés idővel gazdaságosan kijövünk egy hét alatt. Csak napi 20 perc. Aztán adjunk tudtára minden nap, hogy nagyra értékeljük őt. Meg kell dicsérni. Főszkét, az alakját, az új frizurát, akármit. Napi 5 perc, 7 nap alatt 35 perc. Azt hiszem, ez se sok, ezt is ki lehet bírni, bele tervezni szépen. Csókoljuk meg, öleljük át, simogassuk meg napi 3 perc, összesen 35 perc. Hát, na, itt történt az, hogy én letettem a szemüveget, és azt mondtam, köszönöm, hogy nekem valaki előírja, hogy napi 5 percig simogassam a feleségemet. Nézem az órát, még van fél perc. Na most ezen együtt nem rossz a könyv. Tehát az ember a helyén kezeli, ugye megfogadhat jó néhány tanácsot, ha úgy fogom fel, hogy legalább ennyit azért törődj vele, és lehetőleg ne csak a kezed járjon, mozogjon a szíved is, meg érzelmileg is, egy kicsit legalább légy belül is fölindulva, akkor az azért más. Egyébként az általam nagyra becsült Chapmannel is így vagyok, nagyon jók azok a szeretett nyelvek, mind az 5 szeretett közlő csatorna, muszáj elolvasni minden házaspárnak. De vegyük tudomásul, hogy ezek csak a szeretet közlés csatornái. Ha nincs szeretet, akkor nem megy át rajta semmi. De tessék beszerezni a könyvet, ha nincs meg, tessék elolvasni, meg a többi 25-öt is, ami erre a alapmotívumra jár, mert a nagyon sok könyvét kiadta a harmad kiadó Chapmannek. Na itt van a neve is, úgy tudjuk, hogy él még, 42-ben született, fiatalabb, mint én. A másik lehetőség a pótkielégülés. Pótkielégülést kell keresni és alkalmazni, hát a pecabotot már említettem, azt hiszem, hogy ez fog is valamit, csak mindig visszadobja, vagy visszaugrik. Na lényeg az, hogy sok minden lehet itt, a munkamánia, a hobbi, a szenvedély, a házon kívüli aktivitás, szerepvállalás, szervezés, önkéntes munka, zárójelben hadd tegyem hozzá, akár gyülekezeti szolgálat, csak ne kelljen otthon lenni. Tehát jó fölismerni, hogy mi a motívum. Hogy mi van mögötte, mi rejlik benne. Tehát alapvetően jó dolgok. Nem bűn semmi. Szabad pecázni. Nincs benne a Bibliában, hogy nem szabad. Szabad sokat dolgozni. De ne a kapcsolatod romására. Tehát mindennel így vagyunk. Minden szabad nékem, de semminek ne legyen rajtam hatalma. Így szól az ige. Az önzés alapú kapcsolatnak szeretet alapúvá kell válnia. Na most ezt hiába gyakoroljuk. A szeretet olyan ajándék, amit Isten ad. Isten ad mégpedig azon az alapon, hogy megértjük és elfogadjuk az ő szeretetét. Kegyelem. És mi viszont szeretjük őt. A magas rendű állat emberképnek ki kell cserélődnie. Isten képmásává kell válnunk. Istenről pedig azt írja a Biblia, hogy szeretet. Az Isten szeretet. Na most ehhez nagy szükségem van a páromra. Mert ha nincs ott senki, akkor nem tudok kit szeretni. Most kell egy másik ember, akinek önzetlenül adom az időmet, a figyelmemet, kiderítem azt is, hogy mi az, ami rosszul esik neki, akkor azt igyekszem nem tenni, vagy nem mondani, de teszem azt, ami jó, és ezáltal épülni fog a kapcsolatunk. A társam pedig nem ösztöntárgy, hanem emberi lény, mint én, a testem másik fele, akit szeretetek, lesznek ketten egy test, olvassuk már a teremtés történetben, és ez nem csak a szexuális aktusra vonatkozik, hanem ez azt jelenti, hogyha egy test vagyok a párommal, akkor nekem csak az esik jól, ami neki is jól esik. Ha neki valami fáj, az fájni fog nekem is. Ha őt valami zavarja, az engem is zavar. Ha valami az ő számára öröm, az nekem is öröm lesz. És így tovább. Egy test. Mert azt jelenti szeretni, hogy kutatom és betöltöm a társam valódi szükségleteit. Nem a magamét, a társam valódi szükségleteit. És ez néha azt kívánja tőlem, hogy a saját szükségleteimet is háttérbe szorítsam. De itt hirtelen abba hagyom, most nem gondoltam, hogy ennyire eltelt az idő. Valaki már ebben a teremben nagyon túlbőbeszédű volt. Legközelebb megpróbálok rövidebb lenni. Akkor... Hát egyelőre arról nincs szó, hogy vers lenne, orgona szó lesz. A nevelés és a lelki gondozás lesz a témánk, abban az esetben, hogyha materialista módon gondolkodunk az emberről. Köszönöm a figyelmet. Isten velünk!